Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Sziasztok, ez itt a Vedd fel a versenyt műsor második adása. Én Madara Norbi vagyok, velem szemben pedig Kolbert István ül. István, mivel készültünk ma?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye a Vedd fel a versenyt sorozatunkat azért hoztuk létre, hogy segítsük a webáruházakat, a magyar webáruházakat felvenni a versenyt a legnagyobb elkereskedőkkel, illetve hogy segítsük őket kilépni a nemzetközi piacra. És olyan témákat dolgozunk fel, amik ezt a célt tudják alátámasztani, támogatni, segíteni, és rengeteg olyan féligazság, félérthető állítás kering így a piacon, ami félre tudja vezetni a webáruház tulajdonosokat a döntésekben, és ezeket a témákat szeretnénk feldolgozni. Ezekben a témákban szeretnénk egy kicsit segíteni abban, hogy hogyan érdemes ezeket kezelni, és összegyűjtöttünk jó néhányat, ezeket szeretnénk ma átbeszélni veletek.
Mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-on és Google Podcast-en is. Valamint megtaláltok minket a Facebookon is, zárt csoportunkban kérdéseket tudtok feltenni, illetve minden tartalmat megtaláltok majd, ami az adások kapcsán felmerül, illetve érdekes cikkként megosztásra kerül. Kezdjünk!
Az első téma, az első féligazság, amit hoztam mára, vagy összegyűjtöttünk mára, ezt köszönjük például a Business Boys csoportban a tagoknak is tök jó témákat dobtak be, vagy féligazságokat. Az esetben a szakértelem kategóriában van, és a felvetés, az állítás pedig az, hogy elég jónak lenni abban a témában, amivel a webshopot kapcsolatos, és akkor minden rendben lesz. Hogy látod ezt, Norbi, ezt az állítást?
Hát ez egy nagyon ambivalens téma. Mondhatnám azt is, hogy minden rendben lesz, és semmi sem lesz rendben. Miért merült ez fel, vagy miért mondhatjuk azt, hogy ez egy féligazság? Azért, mert nagyon sokszor elhangzik egyébként, akár már itt a miszánkban is az első adásban, hogy egyfajta menekülés tud lenni az, hogyha egy kereskedő a nagyok árnyékában, a nagyok mögött, tőlük elterő stratégia mentén, inkább egy adott témában, adott kereskedői kategóriában akar jó lenni és erős lenni, hiszen ezáltal el tudja érni azt a szakértői státuszt, amivel a fogyasztói bizalmat ugye fel tudja építeni. Na de a másik oldalról viszont, és akkor itt jön képbe, hogy miért féligazság ez egy skatuja is. Azzal, hogy valójában egy dologhoz ért a kereskedő, vagy egy dologban építi fel a márkáját, azzal kiveszi a lehetőségét annak, hogy az asszociációban, amikor a döntés megszületik, vagy az igény megszületik a fogyasztóban, az asszociációban ő előkelő helyen legyen, ugye erre a marketingnek van a top of mind kifejezése, ezt majd rám jobban ki fogod tudni bontani, hogy ebben a bizonyos top of mindban ő ott legyen, mint releváns ajánlatot kínáló kereskedő. Tehát valahol úgy kell lavírozni ebben a szakértői szerepkörben, hogy ne zárjuk be az ajtót, a kaput annak, hogy egyébként mi még mondjuk, hogyha egy műszaki cikk kategórián belül mozgunk, akkor arra műszaki cikk kategóriára ráépülve, vagy mellé kínálva érthessünk máshoz is. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a fajta kettőség meg legyen. Igenis kell a szakértő jelleg, de ne zárjuk ki azt is, hogy mellette akár ugye egy mosógép vagy hűtőszekrény példájából kiindulva tudjunk mellé, akár a hűtőszekrényben való, vagy a mosógépbe a ruhát tisztító, egyéb tisztítási szert, ugye mosószert is kínáló kereskedőként is ott lenni a piacon.
Igen, ez nagyon jó, amit mondasz, meg ugye szintén az első adásban beszéltünk erről, hogy vannak kiegészítő üzleti területek egy webáruháznál. Tehát, hogy nem elég a termékkörben szakértőnek lenned. Ott van például az informatika, ott van a logisztika, ott van a marketing, vagy vásárlószerzése, és ezekhez is bizony vagy értened kell, vagy pedig ezeket ki kell szervezned, és át kell tenni az üzleti folyamataidat. Tehát, hogyha hiába értesz magukhoz a termékekhez, hogyha ezeket az üzleti folyamatokat, amik úgymond kiegészítők, nem kezeled jól, nem vagy ebben profi, nem vagy elég tudatos, akkor bizony nem leszel sikeres, vagy legalábbis egy szintig el tudsz jutni, de onnantól kezdve már nagyon nehéz ezt tovább lépni.
Igen, és hogyha nincs meg hozzá a kereskedő márkád, akkor ez meg még nehezebb. Tehát itt igazániból föl is vezetjük ezzel a második pontunkat, hogy drága-e a márkaépítés annyira, hogy ne foglalkozzak vele, mert sokan így gondolkodnak, hogy nem kell ebbe komolyabban investálni, a termék maga úgy eladja magát majd, a szolgáltatás maga eladja magát, Így van ez szerinted, hogy nem érdemes annyira fordítani a márkára, mert a termékkel adja magát, valószínűleg a válaszod nem, de azért kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz mögöttem marketinges szempontból nézve.
Ugye ez nem csak a webáruházak szegmensében jön elő gyakran, tehát bármilyen KKV vállalkozásnál ez előjön, hogy a brandépítés az a nagyok játszótere, nagyok pénztárcájhoz van szabva. Ez nyilván így önmagában nem igaz. A brandépítés nem azt jelenti, hogy milliárdokat dobsz ki óriás plakátokra, meg tévéreklámokra. A brand az...
Ez önmagában egy tévhit egyébként.
Igen, önmagában egy tévhit, és a webáruházaknál pedig ugye nagyon fontos a bizalomnak a felépítése. És ahhoz, hogy ez a bizalom kiépüljön, hogy mondjuk ugyanolyan terméket a te webáruházadból vásároljanak meg, nagyon fontos az, hogy valamilyen szinten tudjanak veled azonosulni. Különböztesd meg magad, legyen néhány értéked, vállalj fel értékeket, amik alapján tud hozzád azonosulni. Tehát a brandépítés önmagában tényleg ne egy Coca-Colát képzelj el, mondjuk.
De szerintem itt van a kulcs, hogy mezei kereskedő szintjén ugye az első pont a szakértő jelleg, mondjuk ért, vegyünk egy nem tudom, egyszerű kategóriát, mondjuk előttünk vannak mikrofonok, audio technika. Ebben az esetben hogyan tudja megfogni a brandépítés szerinted egy kereskedő? Nyilván a Coca-Cola-ra asszociál, de a Coca-Cola messze van, meg egy love brand, ugye, amiben mindenkinek van valamilyen élménye a termékkel kapcsolatban, de ezt egy audiovizuális vagy hangtechnika kereskedő hogyan tudja a saját nyelvére lefordítani?
Induljon ki az e-kereskedőnek a fizikai adottságaiból. Amikor te egy webáruházból rendelsz, ott nem leted az arcokat. Nem bemész egy üzletbe, hanem az interneten mondjuk bolyongasz, szörfölsz, és látsz egy felületet, ami egy webáruház, onnan vásárolnál, de hogy nem leted, hogy kik ők, hogyha még nem találkoztál ezzel a webáruházzal, akkor így igazából fennáll a bizalmatlanság velük szemben. És itt már, hogyha felépíted, hogy kiteszed az arcodat, megnyitod a fizikai címedet, megmutatod a folyamataidat, bemutatsz akár videót magadról, az adott terméket te mutatod be, mint tulajdonos, vagy mint bármelyik munkatársad, akkor már ez az első lépés, így úgymond a brandépítés felé, hogy bemutatod magadat, hogy valós arcot társítasz magához a brandhez. A második része pedig az, hogy olyan kis dolgokkal kommunikálsz akár a felületen belül, ami mondjuk a te gondolatmenetedet kifejezi, vagy például a hozzásodott világhoz. Tehát bármilyen értéket így próbálsz felvenni. Ilyen például az, hogy odafigyelsz a környezetvédelemre. Tehát, hogy mondjuk a te csomagolásod az 100%-ban újrahasznosított. Vagy te figyelsz arra, hogy a házhozszállításnál 100% vagy mindig ültetsz egy fát 4-es házhozszállítás után. Bármilyen kis apró dolog lehet az, ami építheti a brandedet, egyrészt. Másrészt pedig maga a domain neved, a webáruházadnak a nevét így megpróbálod egyre erősebben a köztudatba építeni. Tehát, hogyha valaki járta az oldalon látogatóként, akkor utána újra fogod célozni, hogy lássa. Hogy lássa, ott legyen a fejében, és akár pár nap múlva is visszatérhessen. Tehát, hogy igazából én ezt a kettőt emelném ki, ami egy KKV webáruháznak brandépítésben fontos lehet, hogy tegyél mellé arcot.
Tehát arc is a bizalom.
És valamilyen, igen, bizony, tehát, hogy valamilyen értéket próbálj megmutatni, ami számodra fontos, és az aktív trendeknek megfelelően mondjuk, ennek van mondjuk tényleg, hogy is fogalmazzak, kereslete. Tehát, hogy ez most a manapság mondjuk a néplékben fontos, vagy akár a célcsoportodnak tényleg passzol, megérti ezt. A célcsoport, majd amúgy beszélhetünk későbbiekben, igen, hogy ez megint egy bonyolult dolog, de hogy nem kell tényleg ilyen nagy márkaépítési kampányokba gondolni, csak valahogy próbálj meg kiépíteni a bizalmat, mutass magadból akár egy fényképet, akár fizikai helyet, én még egyszer ismételve akár videókat, hogy valóban te vagy mögötte, kommunikálj úgy, hogy higgyék el, hogy itt tényleg valós üzleti folyamat van mögötte, és ez segíteni fog. És szerintem, hogyha így kicsiből indulsz el a brandépítésébe, akkor hosszú távon igenis meg fogja érni, igenis mondjuk mer majd előre fizetni bankkártyával, az sokkal jobb lesz neked pénzügyi szempontból, nem az, hogy az utánvéttel kell dolgoznod, úgyhogy el kell kezdeni, és nem igaz, hogy nem éri meg. Tehát ez már akár a konverziós arányban is látszódni fog, hogy sokkal nagyobb arányban fognak tőled vásárolni, hogy olyan termékeket kínálsz, ami mondjuk elérhető a legnagyobb webplázákban is.
De itt viszont felmerül a kereskedői kérdés, hogy na de ez mennyibe fog nekem kerülni? Megéri-e a nap végén az arcomat oda tenni, a bizalomba rengeteg pénzt, tőkét, energiát belepakolni, fog-e annyi plusz hozni a konyhára, és akkor itt a következő féligasságból át is tudunk fordulni, ez a túl drága-e a jó marketingnek a féligassága, hiszen online környezetben azt gondolná a kereskedő, a laikus is talán ma már, hogy azért ez egy mérhető piac, és itt mérhetőek az eredmények, mérhetőek a konverziók, de ugye ez a másik oldalról, ez a túlzott információ meg egy settenthet minket azzal kapcsolatban, hogy mi a jó egyáltalán, de maradva az első részén, szerinted tényleg drága a jó marketing?
Ugye a marketing az egy nagyon összefoglaló fogalom. Tehát a marketing az is, hogy milyen színű mondjuk a webáruházad, mi a doménednek a neve, egyáltalán milyen e-maileket küldesz ki például a vásárlóidnak, vagy az érdeklődőknek, de például ezek a hirdetések is ugye a marketinghez tartoznak. Általában például a hirdetések nagyon jól mérhetőek, és ott szoktam azt tapasztalni, hogy nagyon gyakran, akár pár napon belül, vagy pár hónapon, vagy egy-két hónapon belül is azt érzik a tulajdonosok, hogy hiába költök erre X mennyiségű pénzt, nem térül meg, vagy nem látják az egésznek így igazából a pontos megtérését. Itt két probléma lehet. Egyrészt az, hogy nem mérnek pontosan. Tehát, hogy nincsenek alaposan bekötve a szükséges analitikai eszközök, ezáltal nem is látják a valódi megtérülését a hirdetéseknek. Azt se látják pontosan, hogy a sok költésből a különböző csatornák, a különböző kampánytípusok hogyan működnek, illetve sokszor a szerepüket sem pontosan nézik meg. Gyakran láttam olyat, hogy mondjuk a brand hirdetését, amikor a saját nevükre hirdettek, a külsős ügynökségek, abból jött igazából bevétel nagy része, és így mégis pozitívan ítélték meg mondjuk az ügynökségnek a munkáját. Ugye ez nem feltétlenül tud jól lenni. A másik pedig az, hogy itt is hosszú távú célokat érdemes kitűznöd, és megvizsgálnod azt, hogy a különböző termékkategóriádra éppen milyen hirdetési stratégiákat hozol fel. Mondok egy példát, hogyha vannak olyan termékeid, amik mondjuk exkluzívan nálad találhatók, akkor arra például érdemes nagyobb összeget feltenni. Ha vannak olyan termékeid, ahol amik megtaláltak a nagyobb weblázákban, és sokkal jobb árnak, akkor nem biztos, hogy ezeket kell elsődlegesen, nem biztos, hogy ezekre kell a legtöbb pénzt elköltened. Hogy picit próbálj meg okos lenni. A másik pedig, hogy hiába szervezett ki mondjuk a hirdetéseket külsős ügynökségednek, fontos az, hogy képbe legyél az, hogy mi történik. Tehát, hogy legalább egy ilyen alapszintű megértése legyen a webáruháztulajdonosnak arról, hogy milyen hirdetési lehetőségek vannak, mit érdemes mérni, milyen kampánytípusok lehetnek, és ezek így hogyan tudnak beilleszkedni a te saját folyamataidba. A harmadik pedig az az árazás kérdése, hogy nézd meg azt, hogy gyakorlatilag milyen árés van egy rendelésen, és ehhez próbáld mérni azt, hogy mennyibe kell, hogy kerüljön egy megrendelés egy adott hirdetési csatornából.
Nekem itt egyébként mindig az a félelmem vagy dilemmám, hogy vajon tudja egyébként egy átlagkereskedő az, hogy az árései hogyan alakulnak, és nem nyilván azt még talán csak, de hogy milyen egyéb költségei vannak azon felül, és az árésnek mit kell fedeznie valójában a marketingre vetítve, akár ugye beszéltük az első adásban a logisztikáról is, hogy ott is mennyibe kerül valójában egy csomagnak az elkészítése és feladása. Tehát, hogy ennek az egésznek számomra is innen marketing területről jövök, de hogy az a legnehezebb része, hogy itt rengeteg impulzus érheti a kereskedőt, meg a vállalkozót, de hogy el tudja dönteni azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, és kibe bíz, az egy nagyon kardinális kérdése tud lenni ennek az egész körnek, meg az egész mixnek, hogy a marketinget végül túl drágának, vagy nem drágának fogod, megtérülnek fogod értékelni.
Ez egy nagyon jó témafelvetés. Beszéltél az előző adásunkban a transzparenciáról, és ez a belső folyamatokban is érdemes, hogy valahogy megjelenítsük webáruháztulajdonosként, tehát hogy lássuk azt, hogy a különböző folyamataink mennyibe kerülnek, és egy adott rendelés, egy adott terméknek az árésébe ezek hogyan épülnek bele, hogyha ezeket nem mérjük, nagyon nehéz. Egyet a webáruház már méri azt, hogy mennyibe kerül egy rendelésnek a marketing költsége, de például a logisztikai költségét azt nem igazán látják. Ennek néha az az oka, hogy mondjuk a munkatársak sok mindent csinálnak, nem annyira jól szervezettek, csomagolnak is, akár irodai adminisztrációt is csinálnak, ezeket érdemes pontosan mérni és elhatárolni, és akkor már sokkal sikeresebb tudsz lenni egyrészt, másrészt pedig, hogy ez egy ilyen általános ilyen elemzések, analitika, ami a webáruházaddal kapcsolatos, ezeket érdemes folyamatosan mérned, és tudatosnak lenned ezzel kapcsolatban. Tehát én azt mondom, hogy ez az alapja az egésznek, hogy legyél tisztában a pénzügyekkel, legyen tisztában a költségszintekkel, és ez alapján tűz ki akár marketinges célokat is, és ebben a nagyságrendben, ebben a pénzügyi dimenzióban kezdj el hirdetni. A másik meg, hogy nyilván, hogy milyen szakembert választasz, felveszel-e saját marketing munkatársat, vagy inkább kiszervezed ezt. Ez az alapvető tanácsom, hogy tulajdonosként legyél tisztában a marketing alapjaival, inkább menj el kurzusokra, kérje fel valakit, aki legalább ebben segít, és ezeket így rendbe teszi a saját cégedre szabottan, és szerintem az úgy nagyon jól fog működni, így hosszú távon.
És mi a helyzet a content marketinggel, tartalom marketinggel? Ez hogyan viszonyul az előző analógiához, hogy drága marketing, és egyébként nyilván a megtérülés azért van mögötte, de hogy a content meg aztán végképp drága erőforrás igényes játék, és a kereskedői magatartás nem mindig azt erősíti, hogy érdemes ezekkel foglalkozni. Szerinted ez egy lufi, ami sokan nagyra fújtak most az elmúlt években, mármint a content marketinget, vagy pedig ez nem tévhit, és ebbe érdemes fektetni energiát, bárkinek legyen az kicsi, nagy, közepes elkereskedő?
Igen és nem. Tehát, hogy Igen, ez egy jó válasz. Nagyon fontos az, hogy megint olyan tartalmakat készíts, amik elősegíthetik például a webáruházadnak akár a márkának az építését, a bizalomépítését, vagy pedig segítenek például a vásárlásban a különböző termékeidnél. Itt a konkrét felvetés az volt, hogy féligasság, hogy nem éri meg például a webáruházaknak blogot vagy magazint üzemeltetni, mert nem hoz konverziót, ugye általában Google Analytics-ben csak a legutolsó kattintás, legutolsó forrásnak látják a konverzióját, de nem látják azt, hogy mi volt a szerepe, vagy nem vizsgálják azt, hogy mi volt a szerepe, mondjuk ilyen esetben egy blognak. Tehát, hogyha van egy terméked, mondj egy témakört, mondjuk mikrofonok. Ott írsz egy magazint, egy blogot a webáruházat keretein belül a különböző mikrofonokról, és arról beszélsz, hogy
mikrofon... Tehát összehasonlítást, egy unboxingot, bármi...
Igen. Hogy egy ilyen videós adáshoz, mint amit most mi csinálunk, ehhez milyen típusú mikrofonok kellenek, és akkor ezeket leírod. Lehet, hogy nem azonnal fognak vásárolni belőle, de utána meg kötődni fognak hozzád, mert segítettél eligazodni. Ugye legtöbb ebből az ezt nem csinálja. Ott vannak a termékleírások, általában a nagykereskedések, vagy pedig a gyártóknak a leírását használják fel, ezeket nem szabják szemére, nem segítenek ilyen döntéseket meghozni, hogy van mondjuk 10 féle különböző mikrofon, akkor neked a saját szükségletedhez, a saját műsorodhoz melyik típusúra van szükséged. Hogyha ezt már létrehozod a magazinodban vagy a blogodban, erre rá fognak találni, mert igen, konkrétan ezt fogják keresni, és onnantól kezdve tőled fogják megvásárolni. Nem beszélve arra, hogy ezt nagyon szépen be lehet építeni, például akár direktbe át a termékajánlóhoz, akár pedig, hogy iratkozz fel, és akkor későbbiekben itt is ülsz az akcióinkról, hogy ez nagyon szuperül tud működni, de hogy itt is kontextusban kell használni. Nem kell elvárni egy magazintól vagy egy blogtól azt, hogy azonnali direkt vásárlásokat hozzon, azt érdemes elvárni, hogy segíti részt a szakértő imidzset kiépíteni, másrészt pedig a bizalmat.
Meg a személyességet, amit tettél korábbián, hogy ha nem is arcot ad, de mindenképp ad egy ilyen jellegű élményt, hogy tudsz kérdezni, vagy azt gondolod, mint hogy választod a kérdéseidre egy oldal azáltal is, hogy egyébként egy unboxingot végigvisz, vagy egy tesztet végigvisz.
Megint a fizikai paraméterről, hogy ott van a webáruház, lógia a digitális térben, és nem tudsz úgy oda menni kérdezni mondjuk egy szakeladóhoz, mint hogyha bemész mondjuk egy ilyen műszaki cikk üzletbe, ahol meg tudod kérdezni, hogy pontosan mire van szükséged a te élethelyzetedhez. És ebben tud segíteni például a blog, hogyha ezt még be tudod építeni a termékoldalakba, csinálsz hozzá mondjuk egy YouTube csatornát, a YouTube csatornából ezt, az adott videót berakod ehhez a termék kategóriához, vagy a termékekhez, ahol mondjuk a különböző mikrofonok között tudsz dönteni, vagy választani, nagyon meg fogja dobni a konverziósányodat is, meg a bizalmat is.
Sőt, igazániból még ezt is lehet csupaszítani, szerintem az előző adásunkban a voice-os példát, ugye a hangokkeresésnél jött ez elő, hogy érdemes mögé nézni a dolognak, és én nekem itt ennek kapcsán az üzenetem, hogy nem is biztos, hogy rögtön blogba kell gondolkodni, vagy videós tartalomban terméktesztekbe, komplett szerkesztőség felállításában, hanem egy pici-kicsi extrát, ha például, hogy te is mondtad, hogy a termékadatlapot, hogyha már abban elkezd valaki gondolkodni, hogy mit lehet a mezei felhasználó vásárló leendő, még a tájékozódás elején lévő vásárló fejével gondolkodva, mit lehetne még hozzátenni, akkor az segíthet. Mondok konkrét példát, most volt egy kutatásunk, amiben termékadatlapokat vizsgáltunk, és élelmiszer kategória volt, meg háztartási cikk kategória volt, amit ugye mindenki vásárol azért elég rendszeresen, és mindenkinek megvannak a preferenciái. Igen ám, de ugye ott nagyon bejön az, hogy te leveszed azt a konkrét, így tudom én mondjuk tejfölt a polcról, megnézed, hogy ki a gyártója, milyen alapanyagokból tevődik össze, milyen az ilyen zsírtartalma, olyan zsírtartalma, hogy néz ki az egésznek a vizuális megjelenése. Ezt ugye online nagyon nehéz megtenni, vagy nem tudod úgy átélni. Ezért nagyon sok minden múlik azon, hogy ez hogyan interpretálja ugye a kereskedő a normál bolti környezetből az online világba, és mit tesz hozzá pluszba, és mit lehet hozzátenni pluszba. Gondolok itt olyanokra, hogy néztünk elkereskedőket, és például a Kiflinél belefutottunk olyanba, hogy egy tejföl mellé odafűznek recepteket is, hogy ezt a tejfölt, azt a konkrét ízvilágú tejfölt milyen ilyen főzéshez, milyen mennyiségben, mihez ajánlják például. És ez már megint egy olyan nüanszi dolgot tesz hozzá, amit nyilván ki lehetne bontani egy komplet recept videóban is, ahogy azt a Lidl mondjuk megteszi a saját márkás termékei, vagy akár szakácskönyvet is írnak ezzel kapcsolatban. De ha csak egy ilyen apróság szintjén tűnsz ki a többiek közül, hogy igen, én azt is megmondom, hogy ez a mikrofon egyébként milyen típusú adásfelvételéhez alkalmas, vagy mondjuk jó-e a podcast mellett mondjuk zenei felvételre is, vagy csak inkább ugye beszédhez, be is biztos, hogy vannak ugye különbségek. Tehát, hogyha valahogy így lehet árnyalni, akkor én azt gondolom, hogy a content marketing igenis tud segíteni, és sorolhatnék még példákat, mert rengeteg ilyet csináltunk, de szerintem ez, ami igazán megfogható ebben, hogy nem kell mindig rögtön arra gondolni, hogy a voice-nál sem arra gondolni, hogy itt nekem mesterséges intelligencia kell, hanem hogy ez mit jelenthet az én vásárlóim szemszögéből, és mi az, amit én ebből be tudok emelni gyorsan és könnyen. És ha valaki szakértő egy témához ért, akkor biztos, hogy benne tud olyan kis nüansznyi ismérveket minden kategóriájában, minden termékhez összegyűjtögetni, nyilván munka és energia, ami mentén később a döntésben egyszerűbbé válik a fogyasztók megtartása, visszacsábítása, stb.
Igen, meg vegyünk például a hagyományos üzletekből, tehát, hogy bent vagy egy plázában, beszaladsz az elektronikai üzletbe, ott megkérdezed az eladót, hogy melyik mikrofont vedd meg, lehet, hogy nem veszed meg azonnal, és nincs bele direkt vásárlás, de te mégis fizeted az üzletben ugye ezt a szakeladót. Semmi gond, akkor hazamegy, vagy beül moziba, stb., és visszamegy másnap, mert akkor fog vásárolni, és azért ott fog vásárolni, mert ott kapott egy olyan információt, tehát ott kialakult a bizalom. Mert ott tudom, hogy értik a problémámat, ott válaszolnak, ugye ezt létre lehet hozni szerintem a tartalom marketinggel ilyen szempontból, de itt se várj azonnali vásárlást, és hogyha projektként kezded a saját webáruházadba, ilyen középtávú, tehát ilyen 1-2 éves távlatban gondolkoz mindenképp, hogy ez megtérüljön.
Kétfajta mentalitás tapasztalható szerintem content marketing tekintetében, ha levesszük azt, hogy drága-e vagy nem drága. Az egyik az gyors konverziót vár, amit te is említettél, a másik hozzáállás meg azban reménykedik, vagy ez a tévképzete, hogy oké, lehet nem fog kattintást hozni vásárlásban, de nem, majd a márkánkat a találati listán előrébb hozza, ugye SEO szempontból ez milyen jó lesz majd, és azonnal a Google élére fogunk kerülni. Ezt hogy látod?
Kaptunk egy ilyen féligazságot, hogy a jó SEO-s bármit behoz első helyre. Ez nem feltétlenül igaz. Egyrészt azért, mert amit mondtál, hogy rengeteg olyan tartalmi cikk, magazin kerül be mondjuk a találati listáknak az első helyére, amik erősek. Tehát, hogy például a termék oldal azért, hogy emiatt lejjebb fog sorolódni, egyrészt, másrészt meg a legnagyobb elkereskedőknek is viszonylag ugye elég jó SEO-saik lehetnek, meg ők erősebbek ilyen szempontból. Úgyhogy például, hogyha egy nagy elkereskedő egy óriásnak a tartalmait, vagy a termék oldalit szeretnéd megelőzni egy adott termékre, akkor erre például nagyon jó taktika lehet az, hogy írsz egy cikket az adott termékről. És akkor erre gyűjtesz linket, és akkor ezt próbáld erősíteni, mert ott hasznos információ van, és ugye azért a Google például sokkal jobban szereti előre rangsorolni az olyan oldalakat, ahol hasznos tartalom van, vannak értékelések, ugye ilyen blogszerűen ugye vannak rajta folyamatosan kommentek, kérdések, te ott tudsz válaszolni, ez sokkal jobban tud működni. Úgyhogy szerintem ezt érdemes, egyrészt. Másrészt pedig, hogyha mondjuk a SEO-ról beszélünk, akkor ne csak a Google találati oldaláról kezdjél gondolkozni, ott van például a YouTube. Tehát rengeteg olyan ilyen termékbemutató videó van már feltöltve a YouTube-ra, főleg nemzetközi piacon, amiket keresnek a felhasználók, mert tudják, hogy ott találják meg ezeket a dolgot, hogy akkor mondjuk a 10 különböző típusú mikrofon közül melyik típus kell az én használati folyamataimra, és igenis, ott meg kicsit könnyebb ugye oda kerülni a találati lista első helyére, mert nincs rá akkora fókusz, és akár még a nagyok sem fordultak erre rá. Tehát, hogy ott is tudsz jelentős forgalmat szerezni, és onnan átterelni okos linkekkel szépen a termék oldalra forgalmat.
És ha már átkerültünk, akkor ugye nyilván várnánk, hogy a vásárló az ott is költse el a pénzt, és nálunk vegye meg ezt a mikrofont, ne csábuljon el a konkurenciához, ahol olcsóbb adott esetben, vagy olcsóbbnak vélt mindenféle bújtatott árazással, legyen az logisztika, vagy az időbeárazással, hogy később kapja meg. De mi az itt a konverzióval? Azért hozom ezt képbe, mert én azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon Achilles sarka a magyar kereskedők többségének, hogy van egy ilyen berögződése azzal kapcsolatban, hogy szerintem mi a jó konverzió, mit vél ő maga jónak, és mi az, ami valójában a piacnak átlaga, vagy megfelelő, az sokszor nem találkozik egymással, és ez ki tud alakítani ilyen spirált, hogy ami nyilván kiad, aztán később ugye említettük itt a marketingre, a SEO-ra, stb., mert minden egy ilyen rossz berögződésből indulhat. Nyilván mi ismérjük azt, hogy mik a konverziós statisztikák. Látszik, hogy minden szektorban más és más, nagyon sok múlik azon, hogy előre fizettetjük-e a rendelés ki, vagy pedig utánvétes tranzakcióra is lehetőség van, mi a kézbesítés, van-e mögötte akció, milyen call to action teszünk hozzá. Tehát nyilván ez sem fekete-fehér, de azért az úgy nagyjából elmondható, hogy piacnak az átlag az ilyen 1,7-2%-os tartomány közötti számszaki értelemben kifejezett konverziós átlag, de hogy ez most jó-e, vagy rossz, és érdemes ehhez mérnünk a saját teljesítményünket, az már egy egész más kérdés, nem?
Nem érdemes. Ez egy ilyen jó referencia pont, de az, hogy mennyi az átlagos konverziós ennyi a webáruházadnak, önmagában nem mond semmit. Az fontos például, hogyha ezeket szétbontott forgalmi forrásokra.
Tehát, hogyha... Már tegyük rendbe, egyáltalán mi az, hogy konverzió? Csak hogyha nagyon marketing kézikönyv jelleggel kell ezt megfogalmazni, akkor te hogyan fogalmaznád ezt most meg? Mert szerintem ez sem mindegy ma már, és nem biztos, hogy mindenkinek megvan ez az info.
Én azt mondom, hogy pláne kezdő webárasztodásként, a konverzió az én a vásárlás. Egy vásárlás rendelés egyértelműen, és a konverziós arány pedig a rendelések számát elosztod az összes weboldal látogatóásnak a számával. Ennyi. Tehát marha egyszerű.
Tehát magyarul, hogy hány látogatóból lesz vásárló.
Igen. És ez akkor átlagosan ilyen 2% a piacon. De ez nagyon sok mindent tud.
100-ból 2.
Rendelő. Igen. Tehát mondjuk 100-an jönnek a weboldal, és abban 2-en vásárolnak. Tehát ez önmagában nem jelent semmit. Ez így most így durván hangzik, hogy a 100-ból 98-an nem vásárolnak, de azonnal. Nagyon sokszor ezt időablakban nézik, mondjuk 30 napon belül mennyien vásárolnak. Vannak olyan termékkategóriák, amik bőven 30 napon túli vásárlási folyamatot mutatnak. Tehát az első látogatástól, ahányszor visszamész az oldalra, megnézed, eldöntöd, pláne a drágább termékek esetében, az bőven lehet sokkal hosszabb. Ez az egyik része. Másik része pedig az, hogy teljesen más a különböző forgalmi forrásodnak a konverziós aránya. Mondok egy példát. Azok, akik a Google-ben rákeresnek a te webáruházad nevére, azok már nagy valószínűséggel már leártak az oldalon, vásároltak, kiépült a bizalom, ők nagyobb arányban fognak vásárolni. Az is nagyobb arányban fog például vásárolni tőled, aki egy konkrét termékre keres rá, amit már tudja, hogy meg akar vásárolni, és csak a különböző webáruházak között választ, igaz? És van mondjuk egy harmadik, ami például olyan hirdetésekből érkezik hozzád, ahol nincs vásárlási szándéka a usereknek, ilyenek mondjuk a display hirdetések, vagy egy Facebookon egy bármilyen ilyen, egy ilyen igényfelkeltő, vagy egy ilyen termék felhívó hirdetés, ahol mondjuk van egy új sláger terméked, és akkor ezzel próbálod meggyőzni a látogatókat. Persze, hogy sokkal alacsonyabb lesz ennek a vásárlási aránya, már pedig azért, mert nincs meg ez a vásárlási motiváció. Ezt fel kell építened. Tehát, hogy így különböző forgalmi forrásokból teljesen más lesz, és hogyha te most úgy döntöttél, hogy sokkal inkább az utóbbi, tehát inkább termékkampányokat fogsz a vásárlók számára hirdetni, akkor alacsonyabb lesz. Hogyha inkább arra hivatkozol, hogy jöjjenek be mondjuk a saját márkádra keresve, akkor meg magasabb lesz. Egy példa. Ugyanezt, hogyha van például már hírleveled, és folyamatosan adsz nekik nagyon jó ajánlatokat, és ez a mondjuk a jelentős részét hozza a látogatói számnak, akkor bizony magasabb lesz. De van egy másik ilyen dimenzió, hogy például hányan jönnek mobilról a vásárlóid közül. És hogyha mondjuk kifejezetten te olyan termékpalettát árulsz, ahol mobilról rendelnek, akkor viszont alacsony lesz a konverziós arányod, mert mobilról kb. Harmada általában a konverziós arány. Tehát, hogy nagyon sok szempontot érdemes...
Miközben egyébként a böngészési aránya meg már 50% feletti piaci átlagban is, tehát, hogy tájékozódás. Én azt mondtam mondani, hogy a döntés előkészítésben ma már megkerülhetetlen mobil a vásárlók körében, de valahogy mégis és ezt a konverzió visszigazolja, hogy a tényleges checkout, a tényleges rendelésben még leülünk a gép elé, és sokkal inkább hagyjuk ezt akkor egy nyugat pillanatunkra, vagy nyugat környezetre, amikor már nem tömegközlekedünk.
Meg a családnak átküldöd, ők is megnézik.
Ez érdekes, hogy ezt behozod, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és pont ebből következik még egy ilyen rendszeresen előkerülő tévképzet, hogy rosszá csökken. Ide csatlakozik.
Jó, oké, de hadd adjak még egy konkrét tanácsot a webáruháztanosok számára. Tehát, hogy néznek, hogy most mennyi a konverziós arányot, bonts le különböző csatornákra, nézd külön mondjuk a keresős konverziós arányt, a Facebookra jövő látogatók konverziós arányát, az e-mailbe jövő látogatók konverziós arányát, és ezeket vizsgáld, és ezeknek a változását kezd el nézni.
Ezt, igen.
És ez egy olyan fontos tékövély, egy olyan fontos tanács, ami segíteni fog. Tehát nem fogsz eltévedni, nem fogod magadat mondjuk mérni egy óriásnak a konverziós arányához, mert nem tudod, hogy ott milyen, hogy hogyan áll össze ez az egész. De hogyha te szétbontod csatornákra például, meg eszközökre a konverziós arányodat, külön-külön méred, és ennek a változását figyeled, akkor sokkal egészségesebb lesz, és sokkal jobban fog segíteni fejlődni. A másik pedig...
Ha már így belekezdtél, ugye az, hogy csak mi van akkor, hogyha elkezded figyelni, nagyon tudatos vagy, minden csatornát szétszedsz külön, de azt látod, hogy valahol csökkenés van, akkor ez egy rossz dolog, valamit elrontottál, vagy lehet ennek más oka is?
Hogyha egészben nézed, és elkezd csökkenni, akkor erre az a megoldás, hogy nem esel pánikban, hanem megint csak szétbontod csatornánként, meg eszközönként. És addig bontod le, ameddig meg fogod tenni azt, hogy mi okozta mondjuk ezt a csökkenést. Lehet az, hogy például blogod van, és az egyik cikk az iszonyatosan berobbant, Google felkapta, vagy egy sláger termék lett hirtelen az, amiről írtál egy cikket, és odajövő forgalom az így megnő. És nyilván nem lesz azonnal a vásárlás. Lehet egy másik, hogyha például a mobilos forgalom kezd megnőni, és lehet, hogy még a vásárlások száma is növekedni fog, de mégis a konverziós arány ugye arányosan csökkenni fog. Ilyen volt például nálunk, hogy egy sztorit megengedsz. A 2011-12 környékén dolgoztam kint az Agodánál, ugye az Ázsia legnagyobb szállásfoglaló oldala volt. És akkoriban volt ez az okostelefonok a robbanása. A Nexus van a Google-től, akkor jött ki az iPhone 4-es, voltam abban a magasságban, és azt vettük észre, hogy volt ugye egy megtérési célunk a hirdetéseknél, hogy elkezdett csökkenni. És elkezdtük lebontani, és azt vettük észre, hogy a mobilról történő foglalások aránya iszonyatosan megnőtt, ugyanúgy nőtt mondjuk a desktop, tehát az asztali számítógépet növő foglalások is, ahogy terveztük, de csökkent a megtérülésünk. És miért volt ez? Azért, mert mondjuk az asztali számítógépedről hosszabb időtartamú hoteles látogatást foglaltál, mondjuk 7 napot, míg mobilról 2-t. Ezáltal a foglalási érték is lecsökkent, ezen kisebb volt nyilvánvalóan mondjuk a nyerességünk, amit kerestünk, és ez megcsökkentette ugye a megtérülésünket. De hogyha az össz árésünket nézted, akkor az növekedett nagyon szépen, a foglalási számok nagyon szépen növekedtek, és úgy tudtunk erre rájönni, hogy szétbontottuk, és elkezdtünk itt szépen lépésre lemenni a csatornákba, és azt láttuk, hogy ez a mobilos foglások nőttek meg, ráadásul rövid távú, ezek a kétnapos ilyen hétvégés foglások, sőt, akár a helyszínen, tehát hogy elkezdtél már ott foglalni, ahol éppen üzleti úton volt. Tehát, hogy nem előtte, hanem leszállt a repülő, és akkor ott a helyszínen foglaltál mondjuk egy ilyen business trip-re hotelt, és erre az volt a válaszunk, hogy akkor létrehoztunk egy másik ügyfélmegtartási stratégiát. Tehát, hogy nem próbáltunk kattintásokért fizetni azoknak, akik a mobilról jönnek, hanem létrejött a mobilapp, fókuszáltunk rá, a mobil applikáción belül létrehoztunk olyan ajánlatokat, amik csak ott voltak elérhetők, tehát hogy akár 10% kedvezményt kaphattál az alapárhoz képest, hogyha te mobilról foglaltál. Egy ilyen helyi...
Ez kommunikálva volt egyébként?
Igen, abszolút. Egy ilyen helyi keresővé próbáltuk tenni. A hírlevél feliratkozás is ugye pontosan ez volt a szerep, hogy iratkozz fel a hírlevélre, kapod mobilra az ajánlatokat, és akkor mobilon tudsz foglalni ebből a mobil applikációból. Próbáltuk egy keresővé tenni, és kiiktatni azt, a szokás, hogy te mindent a Google-be keresel, akár szállásba, nem, te keresel a mobilappunkról. Ezt a booking.com-on tökéletesen lehet látni. Például egy cég, ebben nagyon jó volt dolgozni ezen a projekten, de hogy így, érted, megtapasztaltam azt, hogy volt egy csökkenés, egy nagyon fontos mutatónkban, kibontottuk az okát, és erre csináltunk egy vadi új stratégiát, és ezzel üzletileg nyertünk. Tehát egy olyan folyamatot alakítottunk ki az utazók szemébe, hogy innentől kezdve mondjuk a mobil terjedjen el, mint egy külön keresője az utazásoknak. Tehát, hogy erre bizony lehet reagálni, és egyáltalán nem probléma, hogyha csökken a konverziós arányod, nézd meg az okát, nézd meg, hogy mi történik, és erre szerintem erre abszolút tudsz egy olyan megoldást, ami még üzletileg előre is fog vinni téged.
És miért a versenytársakkal a többiek konverzióját van valamilyen lehetőség követni, vagy van erre eszköze az üzemeltetőknek, hogy lássák, hogy a konkurenseknél hogyan alakulhat ez a konverzió, vagy csak tippeltetek, hogy az akkori ottani konkurensek hogyan működtek?
Ott tippeltünk, vannak ilyen szoftverek, ahol kaphatsz benchmark adatokat. Például tavaly a Conversific analitikai startupnál dolgoztam, ott van körülbelül 40 000 webáruház, és ott kapsz egy ilyen benchmarkot, hogy a te konverziós arányod a saját kategóriád, vagy a hozzád hasonló webáruházakon belül hol áll, mondjuk átlag alatti, átlagos, vagy átlag feletti, ez tud ebben segíteni. De ugye itt megint azt nem mutattuk meg magában, hogy más sem mondjuk a forgalmi összetétele, tehát hogy más sem jön a forgalom. Ezért ez csak egy ilyen alapreferencia érték lehet, hogy ha nagyon alatta vagy, akkor nyilván értelmes megnézni.
Mert hogy azért valamilyen benchmark mindenképpen kell, gondolom, tehát hogy aki most kezdi el elsajátítani a marketing alapjait, amellett, hogy kereskedni is próbál online, amellett nyilván sokkal nehezebb olyan magabiztossági szerte, mint neked is van, hogy oké, de valójában akkor most ez jó vagy rossz? Mi a kontextus? Mert főleg, ha a csatornák is különböznek egymástól, akkor meg végképp nehéz ezt megállapítani, hogy ami egyébként mobilon jónak számít, mert a mobilnak olyan sajátossága van, hogy mondjuk nyilván a tényleges tranzakció az mondjuk később fog csak megtörténni, és a tájékozódásban van szerepe. Addig ugyanez az arány mondjuk egy EDMS kampány esetén meg már kifejezetten rossz mondjuk a kategóriáján belül. Tehát én ebben is látok egyébként némi fától az erdőt effektust, hogy nem tudjuk sokszor azt, hogy mihez képest jó vagy rossz, amit elértünk, hova kell fejlődni. Érdemes ebbe több pénzt tolni.
És nem is kell feltétlenül tudni. Mondok egy példát. Az első adásban beszéltünk például a trendekről, meg a különböző kategóriákról, illetve a vásárlási gyakoriságról. Ugye a vásárlási gyakoriság az mennyi évi 12-ről 19-25-20-21-ben, és ezt mondjuk például az FMCG, tehát az ilyen élelmiszertartós fogyasztási cikkek elkezdték, vagy napi fogyasztási cikkek elkezdték így felhúzni. ott a konverziós lányos valószínűleg magasabb, mint mondjuk egy mosógép webáruháznál. Mondjuk egy másik példát, ilyen lehet mondjuk az ilyen táplálék kiegészítők, a vitaminok, ahol mondjuk havonta, két havonta berendeld a te szokásos adagaidat, de ilyen lehet akár, nem tudom, a vénnek kapod a gyógyszerek is. Igen, tehát amit rendszeresen rendelsz, ott, mivel visszatérő, nagyobb a visszatérő látogatók aránya, ezért nagyobb is lesz a konverziós arány. Tehát, hogy simán mondjuk a piaci átlag 2, láttam táplálék kiegészítős webáruházaknál egy 8-10%-os konverziós arányt. Ha te ehhez méred magadat, az baj, mert azt nem fogod elérni. De hogyha keresel egy olyan webáruházat, ami tényleg abszolút a hozzád hasonló a te szegmensed, hasonló vásárlási szokásai vannak az embereknek, ahhoz már érdemesebb lehet mérned magadat. De még egyszer mondom, én azt mondom, hogy van egy mostani konverziós arány számod, ennek nézd a változását, illetve bontsd csatornákra, meg eszközökre. És akkor sokkal jobb képet fog szerintem adni.
Egészen szépen végigmentünk itt a konverziós, meg marketing szemléleti kérdéseken, féligazságokon. Nekem egy van még, ami nagyon nyomja a lelkem, ez a hírlevélnek a kérdésköre. Elmúlt már reneszánsz a hírlevélnek szerinted, vagy még mindig egy olyan stabil eszköze az elkereskedelemnek, meg a webáruházatnak, amire nagyon fontos építeni, és nagyon fontos foglalkozni vele. Érdemes ezt arra használni, hogy konkrét akciókat, direkt ajánlatokat kiküldve ebből várjuk a konverziót és a vásárlást, vagy pedig ez inkább ma már egy ilyen távolösszetartás, meg márkaépítési eszköz, amiben tájékoztatjuk azt, hogy a vásárlókat, hogy éppen hogy állunk, és mit érdemes tudni a márkánkról. Te hogyan látod az e-mailnek, az EDM-nek a jelenét, illetve akár a jövőjét is? Mert nyilván ez is egy fontos szempont tud lenni, hogy érdemes erre építeni. Ugye rengeteg fizetős megoldás is van, komolyan be lehet ebbe ruházni, ha valaki rászánja az energiát, időt, de le is lehet tudni igazániból egy checkboxnak a beépítésével és csak a címlista gyűjtésével.
Ez egy nagyon jó téma. Bontsuk két részre. Az egyik az, hogy hogyan iratkoztasd fel az embereket az oldaladon, meg mikor. Másik pedig az, hogy ha már feliratkoztatod őket, és van egy listád, akkor mire használd, meg hogyan használd. Kezdjük az első részével. Nagyon sokan azt állítják, szakmabeliek, így a marketingben, pláne akinek közük van bármilyen hírlevél feliratkoztató megoldáshoz, hogy már lejárt a direkt értékesítés kora, és először próbáld meg őket feliratkoztatni a listádra, és majd utána, utánkövetésből próbáld meg őket vásárlásra rábírni. Ugye ez megint csak nem teljesen igaz. Miért nem igaz? Mert azok, akik már konkrét vásárlási szándékkal mennek az oldaladra, azokat ne akart feliratkoztatni, hogy ő keres egy adott típusú mikrofont, neki mutasd meg azt, vidd oda, hagyd vásárolni, tegyél meg mindent, és miután vásárolt, kérdezd meg, hogy elégedett volt-e, kérdezd meg, hogy érdekli őt mondjuk bármilyen más kiegészítők, kábel, állvány, bármi, ami oda tartozik.
Úgy is fogja valószínűleg.
Igen, és arra iratkoztass fel, hogy akkor gyere, iratkozz fel hozzánk, és akkor akár kapsz X kedvezményt, bekerülsz a hűségprogramunkra, hogyha, mert tudjuk, hogy folyamatosan rendelni fogsz, még kiegészítek hozzá, tehát, hogy legyen bent a kontextusában. Na de, hogyha te egy olyan kampányba érkezel az adott webáruházba, ahol vagy egy brand kampány, hogy a webáruház brandjét próbálják meghirdetni, vagy pedig egy olyan terméket próbálnak hirdetni, amire te még nem érdeklődsz, ott viszont érdemes ezt behozni, ezt a feliratkozást. Tehát, hogy iratkozz fel, jelöld be azt, hogy milyen termékek érdekelnek, még stb. És akkor kaphatsz kedvezményt a következő vásárlásodból, ott már működik, hogyha azonnal akarod őket feliratkoztatni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ebben legyünk tisztában. Aki azonnal akar tőled vásárolni, konkrétan egy adott termékre keres rá, oda kerül az oldaladra, ő jön akár egy árösszehasonlítóból, akár a Google-ből, akár a hírlevetből, még egyszer ne akart feliratkoztatni. Szerintem ez nagyon fontos, de igenis lehet, hogy hasznos. A másik pedig, amit így látok még trendként, hogy egyre drágább lesz az új vásárlásoknak a megszerzése. Ezért a vásárlóid megtartására nagyobb energiákat kell fektetned, és a hírlevél ilyen szempontból egy nem túl drága megoldás. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz jó tartalmakat kell tenned a hírleveledbe. Nyilván könnyebb akkor, hogyha szélesebb a termék paletted, amit kínálsz egyrészt, másrészt meg, hogyha annak van értelme, csinálsz akár hetente, havonta akciókat, ezt például a diszkontáruházak nagyon jól csinálják a szórólapozásban. Ezeket érdemes eltanulni. És hogyha ezeket itt szépen fel tud építeni, pláne úgy, hogyha az adott termékhez, amihez a webáruházban érdeklőd, ez alapján hozol létre intelligens automatizmusokat, ez alapján hozol létre termékjavaslatokat, hogyha már valaki vásárolt egy mikrofont, akkor utána fogsz neki kábelt ajánlani, fogsz neki állványt ajánlani, akkor már lesz értelme. És igazából
pont ezt akartam mondani, hogy valójában én, és akkor itt most nem az elemzői, hanem kifejezetten vásárlói énemet hozom be a játékba ellenpólusként, én kifejezetten kedvelem azt, amikor olyan ajánlattal találkozom, ami valamennyire legalább el van hitet, vagy nekem szól, és nem egy commerce standard akciós újságnak az online változata megy ki hetente a postafiókba, hanem látom azt, hogy van mögötte valamilyen varázslat, ami most tudjuk jól, hogy automatizációval nagyon könnyen megteremthető, de mégis, mint hogyha nehezen tudnák megugorni a kereskedők ezt a fajta varázslat életérzést, amit egy hírlevél át tud adni.
Igen, sok a folyamat, amit beszéltünk, hogy érdemes mondjuk kiszervezni akár a logisztikát is, tehát hogyha rengeteg olyan feladatkört tartasz bent webáruházadon belül, a saját operációdon belül, ami nem direktben mondjuk az értékesítéshez, termékbeszerzéshez tartozik, akkor elvonod a figyelmedet arról, ami mondjuk a vásároknak a megtartása lenne, vagy az, hogy még további vásárlásokat tudj ajánlani, még további vásárlásokat tudj szerezni a meglévő vásárlóidból. És így, mivel viszonylag kevesen dolgoznak egy webáruházban, sok feladatot ellátnak, nem tudsz az ilyen finomságokra, az ilyen intelligens megoldásokra fókuszálni.
Fú, nekem ez nagyon fontos pont, amit mondasz szerintem, mert az egésznek ez a vedd fel a versenyt, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor volt egy ilyen unortodox gondolatom, hogy valójában mihez kell, hogy értsen egy kereskedő 2022-ben? Miről szól a kereskedés 2022-ben? Ezekről szól, amiket most itt beszéltünk, és tévhitként elő is jöttek? Kell, hogy én értsek kereskedőként a marketinghez, a logisztikához, a hírlevélíráshoz, a SEO-hoz, a konverzióhoz, vagy én ahhoz kell, hogy értsek, amit meg stependítettél meg, hogy legyen jó beszerzési forrásom, legyen jó termékem, és értsek ahhoz a termékhez. Nem elég-e ez a három, ha teljesül, minden más ugye többé-kevésbé kiszervezhető, vagy ellátható, de ha nyilván jó, rossz a termék, rossz a beszerzési forrás, ezáltal az ár, akkor nyilván minden veszett felszegyele, de hogy a kereskedő nem kell, hogy mindenhez értsen, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet a podcastunknak, meg az egész sorozatunknak, a műsorunknak, hogy föl kell tudni vállalni, hogy ez nem egy one-man show. Illetve nem szabad, hogy az legyen, és bármennyire is belénk van a génjeinkbe rakva, szerintem a magyar vállalkozó világhíres arról, hogy egy self-made man-ként megyünk előre, és megoldunk mindent is. És ez addig nagyon jól működik is, amíg a versenykörnyezet az olyan, hogy ezt támogatja és lehetőséget ad, de az elkereskedelem pont nem ilyen, főleg nem 2022-ben, és nem kell, hogy mindenhez értsünk. Viszont az nagyon fontos, hogy ki tudjuk választani azt, amihez nekünk a partnereket kell keresni, és amiben, amikor a partnert kiválasztjuk, akkor tudjunk mi alapján partnert választani. És ez az egész hírlevél kérdés, hogy itt a végén, meg az automatizáció mögötte nagyon jól reflektál erre, mert igen, hírlevél feliratkozás, meg maga a listagyűjtés, ez egy nagyon egyszerű feladat tud lenni, és sokan csinálják is, és küldik rá utána a standard leveleket, de hogy ezt jól csináld, az már egy külön szakma.
Így van, tehát én nem mernék, azt mondom, amit láttam jó példákat, az volt, hogy a folyamatokat próbálták szervezni, és minden folyamatnak próbálták megérteni a sikeres vállalkozók, a sikeres webáruházas vállalkozók azt, hogy annak mi a szerepe, ezeket hogyan tudom összekapcsolni, és hogyan tudom akár külön-külön fejleszteni őket. Azt szerintem az nem reális, hogy van olyan vállalkozó, aki minden egyes webáruházas folyamatban abszolút toppon lenne és szakértő lenne a témában. Meg ugye, amit ki lehet szervezni, és azáltal költséget takarítasz meg, és időt szabadul fel, azt gondolom, hogy érdemes mindenféleképpen. Viszont a marketing az olyan terület, amit legalább az alapjét értened kell, mert jönnie kell a vásárlóknak. Nem csak marketingesként gondolom ezt, de hogy igenis legyenek tisztában a webáruháznak a tulajdonosai, vezetői azzal, hogy mi alapján vásárolnak tőlük. Meg gondolj végig ezeket a folyamatot, hogy oké, minden eszköz jó lehet, de azt így értsem, hogy hogyan kell használni. Tehát, hogy ne használjam túl őket, ne legyenek idegesítőek, és mondom, a hírlevél tökéletes példa arra, hogy aki vásárolni akar tőled, azt hagyd vásárolni. Aki pedig érdeklődik, azt meg érdemes feliratkoztatni, mert utána sokkal könnyebben meg tudod célozni.
Egyébként ennek a jogi környezete, az nem tudom, mennyire vagy otthon benne, ezt most csak így hangosan kérdezem, meg hangosan gondolkodom, hogy mennyire korlátozó, mert azért, ha csak a nemzetközi példákat nézzük, én nem egyszer vásárolok úgy mondjuk amerikai vagy EU-n kívüli webshopban, hogy szó szerint azt hiszem, hogy tesztelik az inger küszöbömet, hogy mi az az akciós szint, amire már azt mondom, hogy ez már kihagyhatatlan. Nem tudom, ha éppen egy szolgáltatásnál azt mondom, hogy nekem ez már túl drága, akkor megkérdezi, hogy olcsóbban kell-e. Ilyenekben tipikusan látom azt, hogy egy EDM mennyire nagyon jó tud lenni, mert rengeteg szempontból tudod például profilozásra is használni, és felmérni azt, hogy ez az illető felhasználód, vásárlód, userrel teljesen, hogy hívjuk, az milyen töréshatárral, vagy milyen pénztárcával, anyagi lehetőségekkel rendelkezik, de hogy szerinted ez így Magyarországon, illetve az EU-s környezetben is megoldható? Élhet a kereskedő ilyen hipotézissel, amikor az EDM-re gondol, hogy nézzük meg, hogy a fogyasztó mit akar? Meddig megy el?
Itt folyamatosan szigorodnak a jogszabályok, és a versenyhivatal vizsgálja az olyan eszközöket, az olyan módszertanokat, amik, hogy is mondjam, amik visszaélésre adhatnak
okot. Torzítják a versenyt.
Igen, ilyen volt, emlékszel, hogy óriási bírságot kapott itt is a Booking.com, mert fontosan ilyen sürgető üzeneteket mutatott a felületén, nem tudom, tehát több
millió... Fear of missing out.
Igen, igen, ez egy ilyen több milliárd forintos bírság volt, amit kaptak. Tehát ezekkel óvatosan ismerd meg a jogszabályokat, és én azt mondom, hogy az alapfeladatokat, a józan paraszt észletet használd. És a folyamatokat rakd rendbe, legyen logikus, mint hogyha te vásárolnád azt a terméket, neked mi lenne fontos. És ezt próbáljuk meg megérteni kereskedőként, és erre próbáljunk folyamatokat építeni, amit beszéltünk az előző adásban is, az alapokat tedd tisztába, nézd meg, hogy hogyan épülnek fel az alapfolyamatok, és utána akard ezt nagyon szofisztikálni, nagyon egyedivé tenni. Én igazából ezt javasolnám, de az ilyen nagyon ilyen elmetrükköknek, a pszichológiai trükköknek gyakran egy-két évig használhatjuk, de jöhet egy bírság, hogyha nem figyeljük a jogszabályokat. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezekkel inkább bánjunk óvatosan, értsük meg, hogy mit szeretne a vásárlónk, és próbáljuk meg azt az élményt, azt a terméket adni neki.
És talán ne szeressük túl egyiket sem, nem? Mert ez is egy csapda lehet, hogyha valamelyikben nagyon-nagyon bele bolondul egy kereskedő, és csak ezt erőlteti, akkor az is tud káros lenni a marketing mix szempontjából.
Így van. Ezek sajnos gyakran elévülnek, vagy kikopnak, vagy... Tehát, hogy valami, ami hasznos, kis mennyiségben, az nagy dózisban lehet, hogy már idegesítő lesz, meg inkább visszataszító lesz a vásárlók számára. Úgyhogy teszteljünk, próbáljunk ki dolgokat, ezzel nincsen semmi gond, de figyeljük folyamatosan a számokat, és próbáljunk egy egyensúlyba tartani, akár a kis trükkjeinket, a kampányainkat, a kommunikációs stílusunkat. Figyeljük, de hogy tényleg értsük meg, hogy mit szeretne a vásárlónk, és mondom, erre fókuszáljunk.
Oké, szerintem egészen jól végigvettük a marketing részét ennek a témának. Ugye hozzá kell tennünk, és te is elmondtad az adás elején, hogy nagyon sokat köszönhetünk a Business Boys Podcast saját Facebook csoportjának, ahol ugye föltettük ezt a kérdést, hogy ki milyen témába szeretne látni, vagy hallani ilyen tépképzeteket kibontva. De nekünk is még vannak ötleteink, logisztikai témát lehetne, ugye itt akár a fulfillment, akár a csomaglogisztika oldaláról ezt jobban feszegetni, úgyhogy most már nekünk is van zárt Facebook csoportunk, a Vetve a versenyt Facebook csoport, és ott is nyugodtan bárkinek, akinek olyan érzete van ezzel kapcsolatban, az dobja be azt a problémát, azt a témakört, amivel szívesen foglalkozna, és igyekszünk a következő adások egyikében még ezt a sorozatot folytatni, és más a marketingen túli tévkezetekkel is foglalkozni. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok, néztetek minket, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve hallgassatok minket a podcast platformokon, Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve Google Podcast-on is megtaláltok minket, és természetesen lépjetek be, jelentkezzetek az átcsoportunkba is, mert ott is rengeteg izgalmas, érdekes infóval gazdagodhattok, és minden extra infót, amit az adásban kivesézzünk, bemutatunk, megtaláltok majd ott is. Kövessetek! Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!